14. fejezet. Az orvosok nem hazudtak Hogan őrnagynak. Patrick Harperre emlékeztek, mivel alaposan megvizsgálták az eséstől eszméletét vesztett őrmestert, és miután megállapították, hogy nem tört el semmije, az egyik kórterembe vitették, ahol aludhatott, amíg újra magához nem tér. Az emeleten történt összecsapásba belekeveredett másik férfi azonban alig lélegzett, amikor odavitték az orvosokhoz, és szerencsére nem volt tudatánál, mivel így legalább nem szenvedett a fájdalomtól. Az egyik beteg hordó levette róla a kardövet és az üres kardhüvelyt, majd amikor levágta a férfi ingét, észrevette a hátán a korbácsolás okozta régi sebhelyeket. Aztán a sebesültet feltették a vérfoltos asztalra. A friss és az egy héttel korábbi műtétektől alvadt vérrel borított ruhájú orvos felhasította a sebesült nadrágját, egy okora ollóval, és megnézte a sárp hasának alsó részén a jobb oldalon tátongó sebet. Aztán megrázta a fejét és káromkodott. A kis golyó ütötte sebből vér bugyogott elő, majd csorgott alá a sebesült katona oldalán és combján. Az orvos még azzal sem bajlódott, hogy elővegye a szikéjét. Az izmos melkhashoz hajolva megállapította, hogy a férfi még lélegzik, de olyan gyengén, hogy szinte alig hallani. Aztán megfogta sárp csuklóját. Néhány pillanatig nem találta a púlzust, és már éppen azon volt, hogy feladja, amikor érezte a lüktetést. Egy gyenge szívverés apró lüktetését. Oda biccentett az egyik segédjének, és a sebre mutatott.
Fogja össze!
Nem sok mindent tehettek, kivéve annyit, hogy elállítják a vérzést, nehogy a sebesült elvérezzen. Az ilyen sebek esetén már ez is nagy könyörületesség, gondolta az orvos. Az egyik segéd megragadta és szorosan lefogta sárp lábait, még egy másik összefogta a bőrt, majd összenyomta a húst és az egyenruha foszlányokat, távol tartva ujjait a véres lyuktól. Az orvos a parázstartóhoz lépett, elővette az egyik égető vasat, és kiégette a sebet. A sebesült rángatózott, levegő után kapkodott és nyöszörgött, de nem volt eszméletén. A vérzés elállt. A véres has felett füst terjengett, az égett hús bűze bántotta az orvos órát.
Ködözzék be, aztán vegyek innen!
A sebet összeszorító segéd bólintott.
Semmi remény, uram. Semmi. A golyó odabent maradt.
Az orvos másfél perc alatt le tudott amputálni egy lábat, egy perc alatt ki tudott venni egy golyót a combcsont mellől, összetudta illeszteni a törött végtagokat, még a mellkasból is ki tudott operálni egy lövedéket, ha az nem lyukasztotta át a tüdőt. De még Napóleon katona orvosainak híres tábornoka, Leary sem tudott volna mit kezdeni ezzel a pisztolygolyóval, mivel a sebesült alhasának jobb oldalába fúrodott. Ez az ember gyakorlatilag halott volt. Már alig lélegzett, a bőre fakónak tűnt, a púlzusát pedig szinte nem is lehetett kitapintani. Minél előbb hal meg, annál jobb lesz neki, mivel az élete hátra lévő részét fájdalmak közepette tölti. Elég rövid élet lesz. A seb el fog tájogosodni, aztán a fertőzés egyre jobban kiterjed majd, és a férfi egy héten belül a föld alá kerül. Az orvos igyekezett alapos munkát végezni, ezért megfordította a sebesültet. Kimeneti sebet nem látott, ellenben megpillantotta a korbácsolás okozta hegeket.
Szegény bajkeverő. Elég csúnyán végezte. Vigyék le! A következőt!
A segédek bekötözték sárpot, majd levetköztették, és a ruháit a sarokba dobták, hogy később átkutathassák. Sokan pénzt rejtettek a ruhájuk szegélyébe, a segédek pedig szép haszonra tettek szert a munkájukért cserébe. Egyikük sárp sápadt arcát nézte.
Ki ez?
Nem tudom, az hiszem francia.
Sárp francia nadrágot viselt.
Ne légy ostoba, a franciák nem korbácsolják a katonáikat.
Dehogy nem.
Rohadtul nem.
Mit számít? Hiszen haldoklik. Adjuk át Connellynek.
A doktor is ezt mondta.
Harper elmondhatta volna, hogy sárp angol tiszt, nem, az őrmester öntudatlanul feküdt az egyik korteremben. Sárp nem viselt rangjelzéseket, csak a korbácsolás hegeit a hátán, melyeket még Obadiah Hexville húzott rá évekkel korábban egy indiai faluban. Közlegénynek látszott, ezért úgy is bántak vele, és levitték a nedves lépcsőkön a pincébe. A reménytelen állapotú betegeket oda vitték, hogy meghalljanak. A halálszobájába. Michael Connelly őrmester, aki maga is haldoklott, mégpedig alkoholmérgezésben, a léptek hallatán megfordította a hatalmas, zsíros testét.
Ha mitek van?
Nem tudjuk, őrmester, lehet, hogy békazabáló, de az is lehet, hogy közülünk való. Ő maga nem tudja megmondani.
Connelly az arcra, majd a kötésre pillantott, és gyorsan keresztet vetett.
Szegény kurafi, de legalább csendben van. Rendben, fiúk, tegyétek le a túloldalon. Ott még van egy kis helyünk.
Connelly visszaült a padjára, és nagyot húzott a rumos üvegből, aztán nézte, hogy az új embert elviszik a téglafalú pince nyírkos sötétjébe.
Volt nála pénz?
Nem, őrmester, olyan szegény, mint egy ír.
Vigyázz a szádra,
mordult fel Connelly, aztán a padlóra köpött.
A tisztekhez kellett volna tenniük, ott legalább lenne egy kis pénz.
Ismét belekortyolt az italba. Sharpot letették a fal mellé egy vékony nyírkos szalma matracra, fejét a padló és az ívelt fal találkozásához támasztották. A boltív tetejébe vágott egyetlen apró rácsos ablak alatt egy halom koszos takaró hevert, melyek egyikét a beteg hordó ráterítette a magzati bozba kuporodott mesztelen sebesültre.
Tessék, őrmester, a magáé. A legjobb kezekben van.
Connelly barátságos ember volt. A munkájára ugyancsak néhányan tartottak igényt, de ő ezt nem bánta. Megpróbálta a lehető legkönnyebbé tenni a haldoklók utolsó óráit, mégis elvárta, hogy az emberek a halálban se hagyják el magukat. Különösen, ha franciák is haldokoltak a teremben. Ilyenkor megdorgálta a sebesült briteket, arra intve őket, hogy férfiként halljanak meg, és ne szégyenüljenek meg az ellenség előtt.
Igazi temetést kaptok, nem de?
Mondta nekik.
Az egész ezred fegyverrel tiszteleg majd nektek. Őszinte tisztelettel tekintenek rátok, ti pedig itt sírtok, mint a kislányok. Szégyeljétek magatokat. Hát nem keresztényhez méltóan haltok meg?
A helyiség túlsó vége felé intett.
Van, odafent egy halottunk,
szólt oda a beteg hordoknak. A halál szobájában hideg uralkodott. Connelly teljesen lerészegedett. A sebesültek közül néhányan hangosan ziháltak, míg mások nyöszörögtek, páron pedig beszélgettek. A tagba szakadt őrmester egy vödör vizet és egy merő kanalat cipelve, időről időre végigjárta a folyosót és megtapogatta a sebesültek lábait, hogy megnézze, meghaltak-e. Sharp mellé érve legugolt. A sebesült alig lélegzett, és torkából halk nyöszörgés tört elő. Connelly a csupasz vára tette a kezét, s hidegnek érezte a bőrt.
Szerencsétlen flótás! A halál a karmai között tart!
Az ablakhoz lépett, majd felemelt és kirázott egy pokrócot, mintha így megszabadíthatná a varrásokban nyüzsgő tetvektől, aztán azt is ráterítette a sebesültre. A helyiség túloldalán valaki hirtelen felüvöltött a fájdalomtól, mire Connelly azonnal megfordult.
Fiam, a csillapodj! Hajj meg keresztényekhez méltóan!
Az egyik francia felsírt, Connelly pedig letelepedett mellé, majd megfogta a kezét, és Írországról mesélt neki. Habár a francia nem értette, amit az őrmester Connaught szépségeiről mondott, a nőkről, a földekről, amelyek olyan zsírosak, hogy a bárányok egy hét alatt felnőnek a fűkön, és a folyókról, amelyekben hemzsegnek a halak, szinte könyörögve, hogy fogják ki őket, mégis elcsendesedett. Connelly végig simított a francia katona haján, elmondva, milyen büszke rá és megdicsérve, amiért ilyen bátran viselkedik. Amikor a kis ablakon túl az ég szürkülni kezdett, a beteg hordok ismét lejöttek, és felvonszolták a halott franciát a lépcsőn. A holttest feje kopogott a fokokon. Sharp számára a fájdalom álomszerűnek tűnt. Néha kissé feljebb emelkedett a fájdalom hullámain, s hangosan feljajdult, még máskor elmerült a kínok mélységeiben. Álmok gyötörték, amelyeket, mintha nem is ő álmodott volna, mégis a részük volt. Nem hagyták nyugodni, és úgy járták át, akár annak az indiai katonának a lándzsája, amivel Seringapatamnál odaszegezték egy fához. Csak hogy ez a fájdalom sokkal rosszabb volt. Felüvöltött, aztán zokogni kezdett a kintól.
Fiam!
Az üveg megállt a levegőben, félúton Connelly szája felé.
Bátor ember vagy, az bizony! Légy bátor, fiam!
Sharp az oldalán feküdt. Álmában ismét gyerek volt, és a padhoz kötözték a lelencházban. Egyre csak ütötték a kezét, míg a nyírfa vesző szét nem tört, az igazgató arca pedig Wellingtonévá vált és rajta nevetett. Tovább álmodott ez utat Terezáról, ám erre az álomra nem emlékezett. Habár nem tudta, de a Márkizáról is álmodott. A félhomály lassan sötétségbe fordult, és Salamanca városára végül éjszaka borult. Ennek kellett volna a széles, fekete függönyös ágyban töltött utolsó éjszakájának lennie. Felnyögött a szalma matracon, a félig része Connelly pedig énekelt, kántált, hogy halljon meg keresztényhez méltóan. Sharp aludt, és arról álmodott, hogy a patkányok a katonák hajára kent lisztből és vízből kevert tésztát rágják. Az ujjancoknak hosszúra kellett növeszteniük a hajukat, és amikor már elég hosszú volt, egy bőrszíjjal hátra kötötték. Olyan keményen húzták hátra és csavarták össze a hajukat, hogy a katonák közül néhányan felüvöltöttek. Az összekötött hajból öt hüvelyk hosszú, vékony varkocsot formáltak, amit aztán lisztből és vízből kevert masszával kentek be, így az kemény és fehér lett, ám a patkányok éjszakánként néha összerágták. Amint ismét a fájdalom hullámainak felszínére evickélt, eszébe jutott, hogy már sok-sok éve nem kente be így a haját, mivel a hadsereg végül felhagyott ezzel a divattal. A patkányok azonban valódinak bizonyultak. A pince padlóján lopakodtak, Sharp pedig rájuk köhögött és erőtlenül feléjük köpött. Aztán ismét összerezzent és hangosan felkiáltott a fájdalomtól.
Haj meg keresztényhez méltóan, fiam!
Ébredt fel Connelly. Már órákkal korábban le kellett volna váltaniuk, de ilyesmi ritkán fordult elő. Hagyták, hogy iszogasson a haldoklók mellett. Az ír őrmester feltápászkodott, felnyögve a kínzó fájdalomtól, aztán ismét odaszólt Sharpnak.
Ezek csak patkányok, fiam. Amíg élsz, addig nem bántanak.
Sharp tudta ezt, hogy azt is, hogy a fájdalom valódi, nem álom. Azt kívánta, bárcsak ismét álmodna, de nem tudott elaludni. Kinyitotta a szemét, és a nyírkos sötétséget bámult, amiközben a fájdalom végig lüktetett a testén, arra kényszerítve, hogy ismét összegömbölyödjön. Felzokogott, ám a rettenetes kín nem enyhült. A csillagok fénye a pince falán pislákolt. A téglák sötéten nedvesen csillogtak, megtámasztva a Sharp fejét. Jól tudta, azért van itt, hogy meghaljon. Eszébe jutott Lerro és a Márkíza. Mindennek vége, pedig korábban milyen magabiztos volt. Milyen messzire jutott. A Lelenc háztól a brit hadsereg századosi rangjáig, most mégis épp olyan tehetetlen, mint az a padhoz kötözött kisgyerek, akit nyírfa vesszővel ütlegeltek. Tehetetlenül haldoklott, sírva akár egy gyermek, miközben a fájdalom húskampók gyanánt szaggatta a testét. Ismét álmodott. Az ír pap gúnyolodott vele, és az oldalát döfködte egy hosszú lándzsával. Sharp tudta, hogy a pokolra került. Álmában hatalmas épület közepén feküdt, a lándzsával a padlóhoz szegezve. A magas tető a homályba veszett, ő pedig nagyon apró volt. A hatalmas terem nevetéstől visszhangzott. Tébolyult nevetéstől, ami végig zengett az épületen. A padló megnyílt alatta, és ő zuhanni kezdett a pokol végtelen mélységei felé. Próbált kitörni az álomból, visszatérni a fájdalom birodalmába. Nem kerülhet a pokolba, nem. Nem halhat meg. A fájdalomtól azonban üvölteni akart, aztán ismét álomba merülni. A téglák csillogtak a feje fölött. A hideg víz lassan csepegett alá a szalma matracra. Sharp tudta, hogy a halál birodalmában van, az éjszaka pedig a közepén jár. A fal mentén patkányok futkostak. A fájdalom szorításával küzdve beszélni próbált, bár a hangja olyannak tűnt, mint a szél borzolta kóróz izgése.
Hol vagyok?
Mivel Connelly részegen aludt, a kérdésre nem kapott választ. Harper nem volt a közelben. Sharp emlékezett a lépcsőn heverő testre, a barátjára, akinek vére a lépcsőfokokra csepegett. Felüvöltött, amiért magára maradva haldokolt. Senki sem volt mellette. Senki. Se Harper, se Tereza, se az anyja, se a családja, csak a nyírkos pince patkányai. Körülvette a halál birodalmának idege. A harcmezők füstjében csapkodó lobogók dicsősége, a katona büszkesége, a szuronyok csillogása és a szikrákon át a győzelem felé menetelő csizmák dübörgése most véget ér. Itt, a halálszobájában.
Harper sehol.
Nem vigyorog rá, nem osztják meg a gondolataikat szavak nélkül, és nem nevetnek együtt.
Felzokogott, de megesküdött, hogy nem fog meghalni. Átjárta a fájdalom, ezért kényszerítette magát, hogy jobb kezével lenyúlva megkeresse a lábát. Aztán a baljával matatva megtalálta a kötést. Ahogy körbe tapogatta az alhasa köré tekert rongyot, a fájdalom ismét vörösen izzó agóniába csapott át, újra az öntudatlanság homályába taszítva. Arról álmodott, hogy a kardja szürke szilánkokra törve használhatatlanná válik. Egyre csak álmodott. Valaki felordított a teremben. Az éles, reszkető üvöltés megriasztotta a patkányokat és felébresztette Connellyt.
Hé, fiam, hát minden rendben, itt vagyok. Hé, fiam, fiam, hát de csitúj, hajj meg keresztényhez méltóan.
Hol vagyok?
Sharp hangját nem lehetett hallani a zajban, és ő tudta is. Látta már korábban is a halálszobáit. A férfi, aki az előbb felüvöltött, most sírni kezdett. Halkan szipogott, és szánalmasan elszorult a torka. Connelly őrmester gyorsan ivott néhány korty rumot, majd a zsebébe csúsztatta az üveget, és a vízzel teli vödröt cipelve nehézkesen végigballagott a termen. Néhányan moccorogtak, vizet, fényt vagy segítséget kértek, netán az anyjukat szólongatták, Connelly pedig rájuk kiáltott.
Itt vagyok, fiúk, itt vagyok! Bátor fiúk vagytok, ugye? Legyetek bátrak, vannak itt franciák is. Azt akarjátok, hogy gyengének higgyenek minket?
Sharp nehezen lélegzett, de közben esküdözött, hogy nem hal meg. Igyekezett mellőzni a fájdalmat, de nem járt sikerrel. Megpróbált visszaemlékezni azokra, akik élve jöttek ki a halálszobáiból. Egyetlen ilyen ember sem jutott az eszébe. Csak az ellenségére Hexville őrmesterre tudott gondolni, aki egyszer túlélte, hogy felakasztották. Sharp megesküdött, hogy nem fog meghalni. Connelly a maga nyers kedvességével elcsitította a sebesülteket. Végig sétált a termen, néha megállva egy-egy embernél. Néhányukat holtan találta, a többieket pedig vigasztalta. Sharp a fájdalommal küzdött. Szinte élő ellenfélnek érezte, ami megpróbálja csapdába ejteni őt. Connelly letérdelt mellé, és beszélni kezdett hozzá. Sharp hallotta az ír szavakat.
Patrick?
Tehát Patricknek hívnak. Mi meg azt hittük, francia vagy.
Simított végig Connelly a fekete hajon.
Patrick?
Szép név, fiam. Az én nevem Connelly, és a Kilkiren öböl az otthonom. Egyszer valamikor felmászunk a parti sziklákra. Te meg én.
Haldoklom.
Sharp kérdésnek szánta ezt a szót, ám mégis megállapításként mondta ki.
Hát persze, hogy nem. Hamarosan ismét a nőket hajkurászod majd, Paddy. Bizony így lesz.
Connelly elővette a rumos üvegét, majd óvatosan felemelte Sharp fejét, és egy apró korty italt csorgatott a szájába.
Aludj, Paddy. Hallod, amit mondok?
Nem. Fogok. Meghalni.
A szavak erőtlenül csengtek, és szinte a sírás határán egyensúlyoztak.
Hát persze, hogy nem.
Engedte vissza Connelly a sebesült fejét.
Minket íreket nem lehet megölni.
Visszahátrált a folyosóra és feltápászkodott. A terem most csendesebbé vált, ám az őrmester tudta, hogy bármikor ismét kitörhet a lárma.
Ha haldoklók, olyanok akár a kiskutyák. Ha az egyik nyugtalanná válik, akkor az egész alom nyűszíteni kezd, márpedig az ember megérdemel egy kis csendet, hogy halálra ihassa magát.
A folyosón sétálgatva énekelt a sebesülteknek. A káplár dalát énekelte, ami a katonák életéről szólt. Újra és újra elismételte a refrént, mintha így próbálná katonához méltó halálba ringatni őket.
Ez az élet, vidám élet, elfolyik a bor, elfolyik a véred, ez az élet, vidám élet, patakzik a sör. Hová lesz az élet,